emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
92.9 Halas Rádió bizalom hangja, Halas Annó történelmi magazinunkat hallják a kedves hallgatók. Múlt héten indult egy újabb magazin, Végső István helytörténésszel beszélgetünk kiskunhalasi eseményekről, kiskunhalasi történelmi eseményekről. Köszöntelek a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat én is.
A mai adásunk témája elődeink a kunok. Honnan jöttek elődeink a Kárpát-medence régiójába?
Nagyon régi időszakból és nagyon messziről tudunk a kunokról. 986-ban már megemlítik a kunokat Kína térségébe, és azt tudjuk, hogy a 10. században Kína és Mongólia határáról indulnak el a kunok. Egy törzsszövetségről beszélünk, tehát nem egy homogén nép, folyamatosan mindenféle szövetségeket köt, szárikkal, kipcsakokkal találkozik, és folyamatosan nyugat felé vonul. Az egyes leírások szerint az úgynevezett kitaj népek szorítják őket nyugati irányba. A 11. században a mai Ukrajna területén alapítják meg államukat, amelyik folyamatosan fenyegeti egyébként kifejezetten a magyar királyságot, illetve a balkáni államokat. Azért aztán nem egy nagyon barátságos nép számunkra. Ugye ismerjük a különböző Szent László legendákat, ott ugye folyamatosan maga a király is a kunokkal viaskodik, és különböző csodatételeket is ehhez kötötték, ezekhez a csatározásokhoz. Tehát a kunok ebben az időszakban érkeznek ide a Kárpát-medence közelébe.
Mit tudunk erről a kun államról, amit itt említettél?
Ez az államszövetség nem csak nyugat felé, hanem észak felé is egy idő után kénytelen harcolni. Leginkább a különböző későbbi orosz, illetve kievi fejedelmekkel vannak csatározásaik, és hát ez is okozza végül a vesztüket. 1223-ban az úgynevezett Kalka folyó menti csatában hát gyakorlatilag megélik, ami a magyarok számára mondjuk Mohács, az a kunok számára a Kalka menti csata. Összeomlik az államuk, gyakorlatilag a főseregük katasztrofális vereséget szenved, és innentől kezdve el kell hagyniuk ezt az államterületet, és megkezdődik szintén újra egy nyugat felé nyomulásuk, és a magyar királyság az, amelyik úgy tűnik, hogy hajlandó befogadni és szövetségesül fogadni ezeket a könnyű lovas népeket.
Köszönjük szépen, folytatjuk hamarosan Halas Annó műsorunkat Végső Istvánnal. Kicsit zenélünk.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk Halas Annó műsorunkat Végső István helytörténésszel. A mai adásban elődeink a kunok a beszélgetésünk témája. Ugye az előző blogban arról meséltél, hogy honnan jöttek a Kárpát-medence régiójába. Milyen szokásaik és életmódjuk volt a kunoknak?
Tipikusan ugye, mivel nomád népről beszélünk, ugyanazok a jellemzők rájuk is, ami erre a lovas ijász népcsoportra jellemző, akik Eurázsiában járják a vidéket, illetve vándorolnak folyamatosan. Tehát ők is elsősorban állattartással foglalkoznak, mivel igen kevésszer tudnak letelepedni, így a földművelés igencsak háttérbe szorul náluk, így mondjuk az az időszak, amikor államot tudtak alapítani, akkor nyilván ez is fontos volt számukra, de elsősorban harcászattal, hadászattal, csatározásokkal tudják magukat fenntartani. Emellett nagyon jellegzetes az a legjellegzetesebb a kunokra, hogy az úgynevezett kunhalmok jelzik azt, hogy hol is vonultak ők. Ezek egy nagyon érdekes építmények gyakorlatilag, amelyekről nem igazán tudtuk a mai napig megállapítani, hogy pontosan milyen funkciót töltöttek be, mert mindig más-más leletanyagok kerülnek elő. Valahol megmaradtak ezek az úgynevezett kőemberek, vagy kunbabák ezeknél a kunhalmoknál, Ezek azt jelzik, hogy ezek valamiféle ilyen áldozó helyek voltak. Az eddigi leletek alapján elsősorban növényeket áldoztak, és hát valószínűleg valamiféle tátos vagy sámán táncot jártak itt a Kun halmok körül, de feltételezhető, hogy egyben ilyen őrhelyek is voltak, megfigyelő helyek is voltak, temetkezési helyeket is ugye el tudunk képzelni ezeken a területeken, illetve hogy ezek köré települhettek le annak idején a Kunok, amikor vonultak a pusztában. Tehát ez mindenféleképpen egy nagyon fontos jellegzetessége a Kunoknak. Ugye nem pontosan tudjuk azt, hogy milyen származásúak lehetnek. Ugye az sokat mond azért, hogy Mongólia és Kína határáról érkeztek, de mivel számtalan türk, illetve altáji népcsoporttal is érintkeztek, így aztán valószínűleg ez is nagyon nagy hatással lehetett rájuk, illetve a nyelvük az inkább törökös, és a nyelvemlékeik is inkább arra vallanak, hogy a törökhöz hasonló nyelvet beszélhettek. A fennmaradt nyelvemlékek alapján azt feltételezzük, hogy vagy török, vagy kun szavak, például a köldök, a buzogány, a hurok, a bicska, vagy akár a kuvasz, vagy a komondor szavunk is, és számtalan lehetne egyébként sorolni. Tehát, hogy tipikusan az érezhető a kunoknál, hogy elképzelhető, hogy úgy, mint a magyaroknál lehetett a nyelvváltás itt a népvándorlás idejében. Emellett egy nagyon vad népről van szó, kistermetűek voltak, igazi, ahogy mondani szokták, ilyen lóra termett nép. A bőrükről azt feltételezzük a népelnevezések alapján, mert hogy azt mondták rájuk, hogy polovec, azt mondták rájuk, hogy kunok, valahol azt írták, hogy fab, tehát, hogy ilyen halványsárgás bőrszínük lehetett. Az öltözete a férfiaknak pedig jellegzetes volt, nem igazán a felső ruházatuk miatt, hanem az úgynevezett kun süvegjük az, ami nagyon jellegzetesen megmaradt a különböző ábrázolásokban, és ez később itt a kiskunságon leginkább fel is elevenítik egyébként, és az emberek elkezdenek kun süveget hordani, és vannak leírások azzal kapcsolatban, hogy még a 20. században is temetnek el úgy halasi polgárt, hogy kun süveget temetnek mellé.
Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk ezt a rövid történelem órát, kicsit elmegyünk zenélni, aztán a kunokkal jövünk vissza.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
92.9 Halas Rádió bizalom hangja, folytatjuk Halas Annó történelmi magazinunkat Végső Istvánnal. A mai napon a kunokról meséltél nekünk, elődeink a kunok, honnan jöttek, erről volt szó, illetve hogy milyen szokásaik és életmódjuk volt. Hogyan fogadták be, vagy befogadták-e az új jövevényeket az itt élők?
Azt kell tudni, hogy nyilván ekkora Magyarország lakossága azért sokkal közelebb áll az európaihoz, illetve hát keresztény vallás miatt már inkább a letelepedett népességhez hasonlít, mint a nomádokhoz. Úgyhogy emiatt azért a kunokkal való együttélés az a leírásokból is egyértelműen kitűnik, hogy nagyon nehézkesen indult. És hát mondhatom azt is, hogy gyakorlatilag több szakaszban zajlott. Már említettük az 1239-es évet, amikor befogadják Magyarország területére. Még nem a teljes kun lakosságot, egy jó részét, főleg a királynak hadseregre van egyébként szükség, és hát egy ilyen segéd hadtestként gondol a kunokra, akik ekkor még elsősorban úgy tűnik, hogy Pesten és Pest környékén telepednek le. Hát számtalan ember nagyon, hát úgy mondjam, ferde szemmel néz rájuk, és nem igazán sikerül a keresztény lakosságnak együtt élnie a kunokkal, és hát erre nagyon ráerősít a tatárjárás időszaka. Gyakorlatilag, mivel megjelennek a tatárok, és gyakorlatilag ugyanúgy is néznek ki szinte, mint a kunok, ezért aztán sokan azt gondolják, hogy a kunok egy ilyen előre küldött kém csapat, akik azért jöttek, hogy belülről bomlasszák szét az országot, így aztán a vezérüket, Köten kun vezért Pesten le is gyilkolják, és hát emiatt a kun lakosság, aki itt volt, és a kun katonák, azok ki is vonulnak Magyarországról. Ez pontosan tudjuk ugye a Múhi csata kimeneteléből, hogy hát ez egy végzetes dolog volt. Gyakorlatilag ez megpecsételi azt, hogy a tatárjárás egy jó 2 évre lezülleszti az országot, és itt a tatárok tényleg végig tudják pusztítani a lakosságot. Emiatt aztán újra kell gondolni ezt, ugye a negyedik Béla miután visszatér, és újra kezébe veszi az irányítást, újra behívja a kunokat, a kunok letelepülnek, ekkor már valóban nemzetségek szerint, és főként azokra a területekre, amik igen-igen elnéptelenedtek, így többek között Halas városa is ilyen szempontból érintett volt, és ide az úgynevezett Csertán nemzetség települ be, és innentől kezdve az ő egyik ilyen központjuk lesz Halas és környéke. Az együttélés az továbbra is igen nehézkes, erről számtalan leírásunk van, hogy továbbra is, hát úgy, mint a pusztába, úgy élnek, rabolnak, garázdálkodnak a kunok, és hát ez természetesen a keresztényeknek nem tetszik. Úgyhogy aztán továbbra is vannak még a 13. században is csatározások, és különböző összeütközések a kunokkal, de szép lassan úgy tűnik, hogy a 14.-15. századra ezek a konfliktusok elcsitulnak.
Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk még a kunokkal és Végső Istvánnal.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk még egy néhány perc erejéig Halas Annó történelmi magazinunkat Végső Istvánnal. A mai napon a kunokról meséltél nekünk. Megtudhattuk, hogy honnan jöttek a kunok a Kárpát-medence régiójába, illetve milyen szokásuk, életmódjuk volt, és hogy hogy tudtak ugye együtt élni a magyarok és a kunok. Még annyit mesélj el, hogy mit kell tudni Kiskun Halas és a kunok történetéről.
Említettük már, hogy ide a Csertán nemzetség érkezik be. Nagyon úgy tűnik most, és erről majd a későbbiekben egyébként lesz szó, hogy a Csertán nemzetségnek igen sok köze van ahhoz, hogy Halas városát Halasnak hívják. Ugyanis maga a Csertán szó az azt jelenti, hogy csuka. Tehát egy csukás nemzetség élt itt, és ezt sokan most a történészek közül úgy gondolják, hogy ez nem véletlen. Magának a nemzetségnek megtalálták a címerét is, a totem állat együtt egy kis fém lemezen, ahol hát egy ilyen lovagi sisakot látunk, liliomokkal körülvéve, és ott valóban egy hal ábrázolás is található, tehát azt feltételezzük, hogy a városunk nevének és a kun nemzetség nevének lehet valami köze egymáshoz. Halason azt kell tudni, és Halas környékén, hogy elsősorban azt látjuk, hogy a Halast körülvevő kisebb-nagyobb települések azok, ahol úgynevezett ilyen kun szállásokon élhettek a kunok, és onnan indulhattak mondjuk a hadseregbe, illetve azt, hogy tényleg nagyon meghatározhatták itt ezeknek a településeknek az életét, hiszen mindegyik fölvesz egy kun nevet, tehát pontosan tudjuk, hogy mondjuk Bösztör, vagy Balotta, Kömpöc, Majsa, Bócsa, ezek mind-mind kun nevek, és valószínűleg kun vezetőknek a családneveiből származnak. Ezeknek tudjuk is ugye általában a fordítás, hogy maga Balotta az azt jelenti, hogy Balta, a Kömpöc az egy halmot jelent, úgyhogy ezeknek mind-mind tudjuk így a jelentését is, a Bócsa mondjuk azt jelenti, hogy gazdag úr, tehát számtalan módon megmaradt az emlékük a kunoknak. Valószínűleg amikor a török idők elpusztították ezt a régiót a 16. században, akkor a kun lakosság jó része is, amelyik már amúgy is asszimilálódott, elpusztult, vagy elmenekült, és a visszatelepülő magyar lakosság az már csak úgymond az identitásában, vagy azért, mert tudta, hogy ennek a környéknek ugye eleve az volt a neve, egy kiskunság, valahogy azonosulni tudott, és fennmaradtak ezek az úgynevezett kun történetek, kun legendák és a kun identitás. Így számtalan olyan család, akinek gyakorlatilag semmilyen köze nem volt, mert dunántúli származású volt a kunokhoz, ők is azt állítják magukról, hogy ők valószínűleg valamiféle kun származékok, akik itt élnek Halason és környékén. Ennek főként a 18. században, amikor a redemció bekövetkezik, van nagyon nagy reneszánsza, illetve a 19.-20. században szintén nagyon sokan felevelenítik azt, hogy hát itt kunok éltek, és akkor mi biztosan tőlük származunk. Így az említett kunstsüveg az nagyon jellegzetes ilyen szempontból, illetve nagyon fontos, hogy a református gimnáziumban egyes feljegyzések szerint egy úgynevezett kun mi atyánk szöveget is tanítanak a diákoknak. Ezzel kapcsolatban is hát számtalan legenda van, a kun mi atyánk szövege sokféleképpen maradt fönt. Hát elsősorban, amit itt a gimnáziumban is, meg egyébként Kunszent Miklós is tanítottak, az inkább egy ilyen gyerekmondókára hasonlít. Az eredeti kumi atyánkot nem ismerjük, csak töredékét, és csak a 20. században sikerült némi nyelvemlékek felelenítésével, illetve rengeteg nyelvészeti kutatás révén egy olyan nyelvszöveget összeállítani, amit egyébként nagyon érdekes módon mondjuk Baskíriában értenek is, tehát tudják is a szöveget fordítani. Tehát az, amit mondtam, hogy török nyelvű volt ez a lakosság, ez a népesség, az valószínűleg igaz lehet ilyen szempontból is. Tehát magukkal, a kunokkal kapcsolatban ezt nagyon fontos elmondani, hogy Hallas az identitását próbálta a kunokhoz igazítani, de valószínűleg származási szinten nincsen közünk a kunokhoz.
Köszönöm szépen, és hát jövő héten folytatódik majd a történelmi óránk, a történelem óra itt az éterben, Halas Annó. Köszönöm Végső Istvánnak, hogy itt voltál a mai napon, a kunokról tanulhattunk, elődeink a kunok, jövő héten pedig majd egy izgalmas témával várjuk a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.